Müezzin Rádió, Marcinka Csaba műsora.
Első idei vendégünk Petőc András, író, költő, képzőművész, performer, sok mindenféle tanár is. Őt kérdezném a sokrétű tevékenységéről és különböző műveiről és ötleteiről. Hát András, talán tegeződjünk már elég régen is.
Már rég most a tegeződünk.
Igen, tehát, hogy arra gondoltam, hogy azt kérdezem meg először, hogy az irodalom volt előbb neked, vagy a képzőművészet és a performance, vagy mind a kettő egyszerre jött a 70-es évek végén, 80-as évek elején, amikor indultál?
Nem, hát én alapvetően írónak készültem, és írónak és költőnek is vallom magam. A képzőművészet az egy furcsa történet az én esetemben, mert valóban a 70-es évek végén, 80-as évek elején a képvers érdekelt, a képvers mint olyan. Elsősorban Kassák, bizonyos értelemben Nagy László nyomán, és valóban az első kötetemben már, a Betűpiramis című kötetemben valóban ott már képversek voltak. Tehát a versnek a képi megnyilvánulása érdekelt. Ezzel történeti szempontból is foglalkoztam. Valójában ugye hát a képvers az egy igen régi találmány, egy 2000 éves, több mint 2000 éves találmány, tehát nem az avantgárdhoz köthető valami. És valamikor a 60-as, 70-es években, miután mondjuk a korai avantgárdról most ne nagyon beszéljünk, a 10-es, 20-as évek avantgárdjában természetes módon jelen volt a képvers, de a 60-as, 70-es években érdekes módon az úgynevezett hivatalos irodalomban is megjelent. Tehát Nagy László, Illyés, Juhász Ferenc, ők mind alkottak képverset, kevésbé ismerjük ezeket a munkákat, de valóban alkottak képverset, és én az első kötetemben már ezt produkáltam, aztán a második kötetemben még hangsúlyosabban, de mindig jelen volt a hagyományos költészet is az én esetemben.
Bár úgy néz ki, hogy a 80-as években talán inkább az avantgárdhoz álltál közelebb, ugye?
Így van, inkább az avantgárdhoz álltam közelebb a 80-as években. Nagyon korán kapcsolatba kerültem a Magyar Műhely című folyóirattal, amelyik Párizsban jelent meg. Velük a 80-as évek legelején, 81-ben már kapcsolatban voltam, és ez nyilván még erőteljesebben motivált. Valóban a 80-as évek avantgárdjában aztán ilyen nagyon gyorsan, ilyen meghatározó figuraként, mivel nagyon sok mindent csináltam, így jelen lettem valóban.
Esetleg egy pár avantgárd képverset felolvasna egy a konkrét évben?
Hát avantgárd képverset nehéz felolvasni,
vagy amelyiket úgy olvasni lehet.
De most jelent meg valóban a...
abból van egy olyan, ami hangokra is...
Most jelent meg a Gondolat kiadónál a Konkrét című könyvem, ami a 2018 őszén jelent meg, és ott... Ebben a Konkrét című kötetben az elmúlt majdnem 4 évtizednek a experimentális munkái össze vannak gyűjtve. Hát képverset felolvasni az természetesen nem nagyon lehet, de vannak benne akusztikus versek. Itt elsősorban a repetíció jelenik meg, mint érdekesség ezekben a szövegekben. Hát akusztikus verset felolvasni lehet rádióban. Ismert munkám volt a 80-as években, és azóta is újból és újból elhangzik több akusztikus vers. Például a Levegőt című versem, amit József Attilának az ismert versére írtam, és aminek az a lényege igazából, hogy csak a magánhangzókat mondom ki a József Attila versből. Ugye a József Attila verset talán ismerhetjük, kitiltja meg, hogy elmondja, mi bántott hazafelé menet, a gyepre éppen lany sötétség szállott, mint bársony permeteg, és lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Ez az első versszaka a József Attila versnek, a Levegőtnek. Én ezt a 80-as években úgy jelenítettem meg, mint mint hogyha valóban meg lenne tiltva, hogy elmondjam, hogy mi bántott hazafelé menet. Tehát kvázi egy kádárista rendszerben, egy diktatórikus rendszerben nem mondom ki a dolgokat, és akkor az első verszak ebből így szólt, amit több performance keretében elmondtam, és akkor az első verszakat felolvasom. Levegőt, József Attila variáció. Ennyi volt az első verszak.
Igen, mert ez kicsit talán nehéz végigolvasni, igen, mert mondjuk...
Hát
igen,
egy egész verset most nem kívánnék végigolvasni. Több ilyen akusztikus performance, akusztikus vers volt a korszakban, ezeket mostanában is rendszeresen előadom. Legutóbb a Nyitott Műhelyben volt egy ilyen este, pontosan a Konkrét című könyvetnek a bemutatója kapcsán csináltunk egy estet, nagyon jól sikerült. Ezeket újból és újból előadom, és azt veszem észre, hogy ezek a 80-as években készült munkák, ugye itt most az akusztikus versekről beszélünk, de ugyanígy a vizuális verseket, vagy a repetitív verseket is említhetném, ezek igen nagy figyelmet és érdeklődést keltenek, és egy kicsit rácsodálkoznak a mai fiatal generáció tagjai, hogy ilyen dolgok születtek a 80-as években, kicsit úgy tekintenek ezekre a munkákra, vagy éppen rá, mintha a 21. század végéből, 22. századból jönnék, hogy jaj, Istenem, ilyen versek, és meglehetősen érdekesnek tartom, hogy ezek a majdnem 30-40 évvel ezelőtt készült munkáknak ilyen komoly reneszánsza van.
90 körül úgy érzem, hogy van egy fordulat a költészetben, egyfajta klasszicizálódás kezd kibontakozni, mert ez előbb már elindult?
Tulajdonképpen a hagyományos versformától én sose fordultam el. Tehát igazából sokan úgy beszélnek rólam, mint aki ugye az avantgárdot képviseltem, és mint avantgárd költő jelenek meg, és én ezt boldogan vállalom is, tehát nem gondolom azt, hogy erről nem kéne, vagy ezt nem kellene vállalni, de nekem az korai köteteimben is jelen volt a klasszikus forma, sőt a szonett forma is megjelent. Én ezt a dolgot párhuzamosan tudom elképzelni. Tehát nem gondolom azt, hogy... Valamiképpen ugyanakkor a hangsúlyok, abban igazad van, a hangsúlyok változtak. Tehát a 90-es évek elején egy kicsit az avantgárd része, a műveknek az avantgárd vetülete egy kicsit háttérbe szorult, és valóban egy kicsit a klasszikusabb versforma alakult ki. Ennek egyetlen egy igazi oka van, méghozzá az, hogy én 89-ben megjelentettem egy kötetet, aminek az volt a címe, hogy Non-figuratív, ez a Magyar Műhely kiadásában jelent meg, és ott a konkrét, van egy ilyen típusú versforma, hogy konkrétista versforma, ez tulajdonképpen a konkrét művészetnek az irodalmi vetülete. Én ebben eljutottam egyfajta végpontig az én számomra, amely végpontban már gyakorlatilag a jelentést, a szöveg jelentését kérdőjelezem meg. És ez olyan mértékben volt végpont, hogy attól a végponttól úgy éreztem, hogy vissza kell kanyarodnom, és vissza kell lépnem egy kicsit a hagyományos forma felé. Ezért a 90-es években valóban egy kicsit a hagyományosabb vagy klasszikusabb forma felé fordultam, de ne felejtsük el azt, hogy a szonetben is nagyon szépen lehet igencsak idézőjelbe experimentális dolgokat produkálni.
Meg szürrealistán is.
Igen.
Erdély Miklóson és külföldön például Apollinaire-en kívül kihatott még rád ilyen kisebb szerzőkben?
Hát valóban a 80-as évek elején, közepén nekem egy meghatározó mesterem volt Erdély Miklós, akihez ma is kötődöm, és akinek a művészete, irodalmi tevékenysége még mindig nincs megfelelően a helyén. Én ezt vallom, és hát minden alkalommal, amikor lehet, akkor Erdély Miklósról beszélek, és az Erdély Miklósnak a műveihez kötődöm. Több munkám is kötődik egyébként a Erdélynek a szövegeihez is. De természetes módon itt egy végtelen nagy távlat nyílik, mert rendkívül erős kapcsolat alakultak ki elsősorban francia avantgárd művészekkel. Julien Blaine, Jean-Jacques Lebel, Bernard Eitzig nevű igen jelentős francia avantgárd költőkkel voltam szoros kapcsolatban. Több közös fesztiválon fölléptem velük. Párizsban, Dél-Franciaországban, Észak-Franciaországban vagy Belgiumban, tehát több helyen szerepeltem ővelük együtt. Akusztikus munkákkal vagy performanszokkal. És mindezeken túl természetesen a magyar irodalomban, az élő magyar irodalomban is újabb és újabb idézőjelben mesterek alakultak ki. Nekem nagyon fontos mesterem volt, ha lehet így mondani, vagy barátom, öreg barátom volt, Somlyó György, akinek a költészete nem annyira ismert, vagy idézőjelben kanonizált, de ő például egy rendkívül művelt irodalmár volt, aki a szonetről rendkívül sok mindent tudott. Tehát itt én azt szoktam mondani, hogy az irodalomban, a költészetben mindenevő vagyok, vagyis mindent, amit színvonalasnak, jónak tartok, azt megpróbálom magamban integrálni, és aztán másképpen megjeleníteni.
És esetleg egy klasszikusabb verset tudsz most?
Nagyon szívesen, tehát mondjuk így hirtelen, most nem tudom, hogy hoztam-e szonettet, de van, mint kiderült, igen, van. A tavaly előtt jelent meg a És arcára állarcot teszen című kötetem, amelyben hagyományos versek is vannak, akár még ilyen kicsit népdalszerű játékok is. Van egy ciklusom, úgynevezett istenes ciklus, Isten, amelyben nem. Ilyen furán jelenítem meg az Isten, mint egy ember jelenik meg az én ciklusomban a Isten és az Istenhez való viszonyom. Ezt most akkor ezek közül egy ilyen kicsit népdalszerű verset felolvasok. Velem van az Isten. Itt ül a szobámban, velem van az Isten. Fiatal az arca, öregebbnek hittem. Öregebbnek hittem a teremtő urat, nézem, ahogy csendben piros borral mulat. Piros borral mulat, nyugtatgat és lázít, áldja meg a jó sors, ahogy kvaterkázik. Ahogy kvaterkázik, úgy telik az idő, én öregebb leszek, fiatalabb lesz ő. Végül köszöntöm majd az újszülött Istent, mikor ő üdvözöl, meghalok itt, lent. De most együtt iszunk, épp az én szobámban, látod, élet vagyon, s nem hűvös halál van, így beszél az Isten. Emeli poharát, kicsit viccelődik, mert a szívembe lát. Velem van az Isten, éppen velem iszik, áldja meg a jó sors azt, ki még ma hisz itt. Tehát ez egy ilyen kicsit népdalszerű vers volt. Akkor legyen egy szonett, nagyjából szonett, majdnem tökéletes szonett forma még. A rímelésében nagyjából szonett, a jambikus lejtésében nem tökéletesen, mert nem ötödfeles jambus, de azért mégiscsak szonett. Aki voltam. Van úgy, hogy néz, hogy ámul csak az Isten, hogy mennyi a minden, hogy lám a sok az éppen nem kevés, és fárasztó a tevékenykedés. Kezdődhet ezzel, megszülettem én, alig se csenevész, vidám kis legény, aztán meg rám nézett, barátom az Isten, és hogy a barátom, Nem nagyon hittem. Talán Lucifertől vehette kölcsön szokását, hogy ne nagyon kölcsön szegény en magamra. Megmaradtam annak, aki voltam, örökké sietvén, örökké loholtan, mindig elmaradva. Ez rímelésében tökéletes szület.
Akkor a 90-es évek, akkor nem tartod önálló korszaknak a klasszicizáló időszakodat?
Hát tulajdonképpen a 90-es éveknek az elején ugye valóban egy fordulat állt be, de azt lehet mondani nagyjából, de hát ez a magyar költészetben is volt egy fordulat, ez kétségtelen, de éppen a most megjelent, az ősszel megjelent konkrét című kötet, amelyik egészen máig tartóan az experimentális munkákat, az is azt igazolja, hogy én ma is csinálom ezeket az experimentális játékokat, és örömmel csinálom, nagyon szeretem csinálni. Én a költészetnek minden típusára kíváncsi vagyok, és nem gondolom azt, hogy feltétlenül csak egy hangon kell megszólalnia egy szerzőnek. De ugyanakkor azt is tudomásul veszem természetesen, hogy létezhet olyan költői tevékenység, amikor valaki csak egy hangon szólal meg egész életében. Adi Endre mondjuk ide sorolható. De József Attila például a pályája során igen sokféle hangon szólalt meg, ugyanúgy megszólalt avantgárd hangon, mint népi hangon, vagy urbánus hangon, vagy egzisztencialista hangon. Tehát itt tulajdonképpen a megszólalásnak formailag is nagyon sokféle spektrumát láthatjuk. Most tulajdonképpen én nekem ez az út a szimpatikusabb.
Mondtad Adit is, most közeledik az Adi jubileum, hogy Adival milyen a viszonyom?
Hát Adival olyan a viszonyom, hogy több Adi verset írtam, tehát olyan verseket írtam, amiknél kifejezetten Adi megjelenik olyan szempontból, hogy mintha ő írta volna, akkor mondjuk legyen az, hogy felolvasok neked egy verset, egy olyan verset, amit mintha ő írta volna, de hát természetesen én írtam, csak éppen mondjuk az ő nevében írtam. Adi Endre, a szétizzadt város. A szétizzadt város már nemigen tudja, merre is vezet itt Adi Endre útja, hogyan is takar be a sűrű éjszaka, ha elindulok haza. Nem tudja erre már senki, miért is kell engem annyira szeretni, miért az önkínzás, és miért az ének, meg a hajnali fények. Szétizzadt városban fáradt idegenek, megriadt legyekként báván keringenek, nem sejtik, milyenek a síkföldi vágyak, mennek a hortobágynak. Nem nő ott fű, virág, nincs dudva vagy muhar. A sík földön életre semmi nem utal. Van a pusztaság, és dolgozik a halál, az mindenkit megtalál. A szétizzadt város sötét éjszakája nem szűnik meg soha hajnal hasadásra. Betegség szaga van itt a napsütésnek. Pusztulnak a remények. A szétizzadt város soha meg ne tudja, merre vezetett a beteg költő útja. Csorda, kóbor népek hogyan is legelték le megsebesült lelkét. Nézd csak, a magasban, ott repül a páva, rászállott az, figyeld, a vármegye házra. Talán éppen ők a napszédítő tollak, rólam dalolnak holnap. Ugye? Ezt Adi Endre is írhatta volna, de speciál én írtam.
Igen, rengeteg Adi motivum van benne.
Igen, természetesen.
Összefoglalja a motivum.
Igen.
Installációk meg a filmes dolgok azok mikortól jönnek?
Hát tulajdonképpen ugye a 80-as évek végén, 80-as években már voltak installációk, meg képvers kiállítások is. Filmeket is ebben az időszakban, 89-90-91, tehát a rendszerváltás időszakában készítettem a Balázs Béla stúdiónál filmeket, kis filmeket, kísérleti filmeket, és hát utána az a filmkészítési láz, nyilván ez egy kicsit összefüggött a rendszerváltás időszakával, akkor az ember sok mindent kipróbált, az megszűnt, de azokra is büszke vagyok, hogy megvannak, és fönn is vannak a YouTube-on láthatóak. Tulajdonképpen magukat a kiállításokat, tehát az, hogy képvers kiállításokat vagy installációkat készítek, az ma is működik. Például ebben a pillanatban is részt veszek egy csoportos kiállításon, ahol vizuális munkáim vannak, meg külföldön is vannak kiállítva műveim, sőt, hát ezek közül a munkák közül több galéria vásárolt már tőlem munkákat, eredeti munkákat, és azok is jelenleg is gyűjteményben is ott vannak, meg gyűjteményes kiállításban jelen vannak. Valóban ez egy olyan terület, amit szeretek újból és újból bejárni, mert izgalmas. De engem hogy mondjam, minden érdekel, ami irodalom, művészet, és van bennem, hál' Istennek, egy örök vágy, hogy újabb és újabb munkákat hozzak létre, és mindig csináljak valamit. Lehet, hogy ez azzal függ össze, hogy nem szeretek tétlenkedni, meg nem szeretek nem csinálni semmit, mert akkor az emberre csak a szorongás jön rá.
Mondtad még a beszélgetésünk előtt, hogy szerkesztesz antológiákat is, tehát hogy most a fiatalokat is segített, hogy ez mikortól...
Körülbelül, hát nézd, egyrészt mondhatjuk azt, hogy amióta az eszemet tudom azóta, mert valójában az én pályám ugye a Jelenlét című lappal indult 80-ban, 81-ben, és akkor már 21 évesen létrehoztuk, én 21 éves voltam, amikor létrehoztam azt a kört, azt a jelenlét kört, amely alkotókörként működött, és amelyben többen indultak, akik ma irodalomnak meghatározó személyei, és akkor csináltuk a Jelenlét kiadványt. Vagy hát folyóiratnak lehet nevezni, de hivatalosan lapengedélyünk nem volt a Kádár korszakban.
Na most inkább én almanosszerűen ott álltok.
Így van, mindig egyéni magánkiadás engedéllyel, de ez egy nagyon sikeres vállalkozás volt, és éppen az elmúlt évben megjelent egy összefoglaló antológia a Parnassus kiadónál, amelyben ezek a munkák újból megjelentek. És ezen kívül valóban körülbelül 5-6 éve tanítok, hivatalosan státuszban levő tanárként jelen vagyok a Kodolányi János Egyetemen, és a Kodolányi János Egyetemen, amely korábban főiskola volt, most lett nyáron egyetem, ott egy úgynevezett szépírói kurzust vezetek, amely szépírói kurzus valójában nem egy kurzus, hanem három. Líra, próza és prózadráma kurzusok vannak, három kurzus, mind a hármat én csinálom, külsősök is jelentkezhetnek, minden fél évben jelentkeznek is nagyon szép számban, és be is telik a jelentkezés, már be is telt a februári időszakra, a három kurzusból kettő már betelt, a harmadik még lehet jelentkezni, ez a Kodolányi János Egyetem honlapján megtalálható, és minden évben kiadunk egy antológiát, amely tulajdonképpen ez az antológia, ez tartalmazza ezeknek a fiataloknak, vagy éppen kevésbé fiataloknak a munkáit. Most a legutolsó három évnek az antológiáját el is hoztam, szeretettel átadom, tehát ezeket nyugodtan tudod majd lapozgatni. Igazából én ezeknek az antológiáknak ugye, hát mint tanár szerkesztője vagyok, az a fixa ideám, hogy meg lehet tanítani verset írni, meg prózát írni fiatal embereket, vagy kevésbé fiatal embereket. Büszkén mondom, hogy vannak jó néhányan, akik meglehetősen gyengén indultak, és most már országos lapokban publikálnak.
további terveid, kötet terveid, film vagy performance terveid, egyéb?
További tervei mind vannak. Egyrészt ebben az évben leszek 60 éves, tehát már csak ezért is kell, hogy legyenek terveim, mert valamiképpen meg kell majd ünnepelni ezt a 60. születésnapot. Ha minden igaz, akkor hamarosan megjelenik egy újabb verses kötetem, amelynek a tematikája a macska lesz. Az a cím, hogy a macska visszatér. Hát ennek ilyen eléggé áthallásos, érdekes tematikája van. Ez most megjelenik, ha minden igaz, akkor ennek a hónapnak a végén. Február 7-én lesz a könyvbemutató, és ezen kívül még tervezek legalább egy könyvet ezen a verses köteten kívül, és hát a tervek azok mindig vannak. Tehát gyakorlatilag rendkívül, hogy mondjam, fölfokozottan készítem a munkáimat, egy kicsit sokat, sok könyvet is megjelentetek. Én ezt tudom, hogy a túltermelés az nem jó. Tehát igazából én pontosan tudom azt, hogy a túltermelésnek van egy negatív visszahatása, de sajnos ez van, nem tudok leállni, és nem is akarok leállni, és azt mondom mindig magamban, hogy egyszer majd, hogyha a Jóisten azt mondja, hogy álljak le, akkor meg úgyis le kell állni. Tehát akkor meg már nem tud az ember újraindulni.
Esetleg még a végére felolvasol, hogy...
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szívesen felolvasok verset. Tulajdonképpen, hogyha már beszéltünk a macska versekről, amik most fognak megjelenni, igazából akkor hadd olvassak fel egy macska verset. Azért is, mert valóban itt a 2017-es kötetben már 4 macska vers jelen van, ez a 4 vers benne lesz a most megjelenő kötetben is. Rossz szokásom, hogy sokszor előfordul az, hogy összeállítok egy kötetet, aztán abból kinő egy tematika, és akkor a korábbi kötetből átteszek a tematikának megfelelően verseket. Ez egy macska vers, ami tulajdonképpen formailag inkább a szabad vershez áll közel, egy ilyen meditatív vers, azt lehet mondani. A macska a teraszon. A macska és a költő egy teraszon ülnek, valamiféle városban, valamiféle város fölött. A macska néz maga elé, nem dorombol, nem dörgölődzik a költő lábaihoz, sárga szemében egykedvű szomorúság csillog. Valami városban ülnek, valami város felett, a költő és a macska, lassanként, jótékonyan köréjük szivárog, betakarja őket a tavaszi este. A fények ugyanolyanok, mint ahogy általában. Általában az esti fények puhák és megnyugtatóak. Aztán a macska kéjesen nyújtózkodik egyet, kicsit még visszanéz a költőre, talán-talán sajnálja is valamikori megöregedett barátját. És megindul az ismeretlen úton. Elhagyja a teraszt, kilép a lakás nyitva felejtett ajtaján, a lépcsőházon át a járókelők közé a járdára szalad. Láthatóan igyekszik valahova úgy, mint akinek igen fontos dolga van. Sárga szemében kalandvágy csillog. A költő pedig csak üldögél tovább a városban, a város felett egy sohasem létezett teraszon. Magányosan haldoklik, ahogy egy költőhöz az illik. Közben pedig észre sem veszi, ahogy megnyugtató, puha fényeivel elköszönt tőle a város. Észre sem veszi, ahogy elköszönt tőle mindaz, ami fontos volt valaha. A költő és a macska valami teraszon ültek valamikor. Talán valamiféle városban, valamiféle város fölött. Köszönöm szépen.
Petőc Andrással beszélgetett Marcinka Csaba a Művészeti Rádió januári folyamában. Kellemes rádióhallgatást.
Köszönöm.